mai Bibliaóránkon, a zsidókhoz írt levélből olvasom Isten igéjét a 10. fejezetből a 32. verstől a 39. versig. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki, mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A reformációról beszélgetnénk, és arról hoztam gondolatokat, és ez az ige a zsidókhoz írt levélből, ez nagyon illik arra a fajta küzdelemre és korszakra, hogy az emberek vállalják a hitükért a harcot, és ugye sokszor fordítva van, hogy az emberek az anyagi dolgokért szállnak síkra, és úgymond azok az értékek, azok, amely mellett úgymond harcra indulnak, és talán ritkább vagy kevesebb az, amikor az emberek lelki dolgok miatt indulnak harcba, és vállalják az anyagi hátrányokat is. És itt úgy néz ki, ugye a reformációban, hogy nem anyagi dolgok voltak az első helyen, hanem Isten igéje, Istenről való helyes tanítás, és az ember üdvössége. És azt láthatjuk, hogy nagyon megtermékenyítette annak a kornak is az életét, és megváltoztatta, tehát a reformáció is egy olyan sorsfordító pillanat, mondjuk azt mondjuk a világtörténelemnek, amikor teljesen más irányt vett az emberiség útja, tehát mindazok, amikért ők harcoltak, az nem hiába valóság volt, és hatással volt a világra is, akik egyébként nem biztos, hogy megértették, befogadták minden tekintetben azt, amit a reformáció hirdetett, de hatásában megváltozott a világ is. Nem ugyanaz a világ volt már, és ezek, amit a reformációban felvetett gondolatok, és úgymond szabadságfokok, amik megjelentek, azok a világba is átmentek, és különböző más módokon talán, de mégis megtermékenyítették az adott korszakot. És a mai napig is hatással vannak az életünkre. Most én több síkon próbáltam volna egy kicsit áttekinteni ezt a történelmi korszakot, és egy kicsit ilyen történelmi órává alakítottam én a mait. Azért próbálom röviden, tömören összefoglalni, hogy mégis mi volt az íve ennek, persze hát nem a teljesség igényével. És így a reformációról és az akkori előreformátorokról is szólnék, meg Lutherről is, meg a teológiai főbb gondolatokról. És aztán jut időnk, akkor még mi is el tudjuk mondani, hogy mit gondolunk. De fordíthatok úgy is, hogy először mondjuk egy mit gondolunk, és utána én elmondom. De szerintem legyen egy kicsit jó, hogy én, de azt általában el szoktam csúszni. De most akkor próbálom összehozni a kettőt. Jó, tehát ugye Luther Mártonról ez egy alap, általában ezt tudjuk, hogy ő volt az, aki elindította. Ugye Luther Mártonról mit tudunk? 1483-ban született, és 1546-ban halt meg. Ugye Erfurti Egyetemen tanult jogot, aztán volt neki ez a viharélmény, amikor az erdőbe ment át, és akkor a villám közvetlenül mellé csapott, amiből ő egy isteni megállítást és elhívást érzett meg. és elvégezte ugye a teológiát, teológiai professzor is lett. Volt neki ez a torony élménye, amikor úgymond az Isten igéjét, vagyis a megvilágosodott neki az evangélium, hogy Krisztusban van neki egyedül üdvössége. Ugye addig ő, amikor már elvégezte a teológiát, elment, ugye bejárta a szent helyeket, úgymond a búcsújáró helyeket, és üdvbizonyosságát kereste. Azt tudni kell, hogy akkoriban ugye a skolasztikus teológia, tehát az ész érvek alapján bebizonyítom, hogy Isten kicsoda, és az alapján, hogy én elmondtam valakinek, hogy az Isten kicsoda, ő már eljut a hitre. Na most ez egy jó dolog, hogy az ember értelmével felfoghatja az Isten dolgait, de az ész, a ráció nem képes teljes mértékben az Istenhez elvezetni bennünket. Ugye tudjuk, megértem, ma még tudom, nagyon jó, öröm. Holnap, hogy is volt, nem lát, már nem tudja úgy betölteni ugye a szívemet. Fontos az értelem, de nem egyedüli úgy a hitnek, és a Luther Márton ugye tudós ember volt, és egyrészt nem volt neki üdvbizonyossága, és ugye különböző módokon ugye magát is gyötörte, amiből később egészségügyi gondjai is voltak, betegségek forrásai is volt ez később az életében, de aztán ugye eljut erre az evangéliumi látásra, és felszabadul, miáltal ugye mondhatjuk azt tanulmányozta a Szentírás, de a hit kerül az ő szempontjából az első helyre, nem pedig az értelem, hanem a hit, és külön választásokat is tesz ez alapján. Ugye Tetzel volt, Johann Tetzel volt, aki akkoriban búcsú cédulákat árulta ott, ugye a Szent Péter székesegyháznak a javára gyűjtöttek akkoriban katolikus atyánk fiai, és az, ami ellen ugye Luther Márton is föllépett. Illetve ott volt egy nagy ereklye gyűjtemény is, amire jöttek az emberek, mert a gyerekének a megtekintése a középkori ember számára az egy feloldozó, egy búcsújáró hely volt, hogy megtekintette a szent erekét, odajáró tiszteletét tette, ezáltal valami fajta lelki megtisztulást is átélt. És Luther Márton volt az, aki felfedezte, hogy az egyház igazi kincse az evangélium, és ugye a 95 tételt kirakta, 1517. október 31-én, és e tételpontokat nem csak a vár templomnak az ajtaján lehetett olvasni, hanem akkoriban már a könyvnyomtatás is, és a röpcéduláknak a terjesztése is elindult, és ez is segített a reformációban, hogy ezek a gondolatok nem csak bújtatottan maradtak meg szűk kis tudománnyal foglalkozó emberek körében, hanem ezeket kinyomtatták, és nagy mennyiségben, ugye az írni-olvasni tudok, elolvashatták ezt, és több ezer példányban ezek kimentek, és ezáltal terjedtek, gyorsan terjedtek ezek a gondolatok, és így ugye mindaz, amiről szó volt, az több ember számára is világossá vált. Ugye az, ami ezután elkezdődött, ezt hajlamosak vagyunk így rövidre fogni, ez 3 év disputa volt, tehát ez a 95 tétel, ez több éven keresztül téma volt. Tehát ez nem az volt, egy hónap kitettük, és egy hét alatt eldöntöttük, hogy ezt nem fogadjuk el, hanem ez egy hosszú folyamat volt, 3 évig volt disputa róla, és ez a 3 év ez Luther Márton életében is meghatározó volt, mert először még nagyon egyházát tisztelő, törvénytisztelő szerzetesként indult, utána pedig az igazság következetes harcosaként ő már odáig jutott el, hogy végső soron egyedül a Szentírásra támaszkodott, és semmi másban nem akart engedni. És ugye 1518-ban volt az augsburgi meghallgatása, ott a zsinatok végzéseire is még hivatkozik, mint tekintélyre, aztán 1519-ben már Lipcsében, ott pedig már egyedül már csak a Szentírásra hivatkozik, mint végső tekintélyre. Azt mondja, az írásban ez van megírva, és ő ehhez ragaszkodik. Aztán később ugye tudjuk, hogy a pápai bullát nyilvánosan elégeti, amivel az ő tanait kározatosnak vallják, és ezáltal aztán ő már akkor ugye szakít az egyházzal, mert nyilvánosság előtt ugye égette el ezt a bullát. Ezután ugye a Wormsi ediktumban kiátkozták őt, ami azt jelentette, hogy őt bárki megölhette volna, és semmiféle büntetést nem kapott. És ekkor volt az, hogy ugye pártfogásába veszi Bölcs Frigyes szász választó fejedelem, és akkor elrejti őt. Ugye akkoriban német-római császárság már lényegében hát megvolt és fönnállt, de nem volt annyira erős, hanem a választó fejedelmek elég nagy erőt képviseltek, és úgymond minden választó fejedelemnek a terület az egy önálló kis rendszer volt, ország az országban, majd nem tudom, tehát ott, hogyha valaki védelmébe fogadta ugye az ő pártfogóját, akkor ott ugye nyugodtan lehetett. Tehát így volt az, amikor Warburg várába ugye elbújtatta Bölcs Frigyes Luther Mártont, és ott ő ezt az időt, amit úgymond hát fogságban, vagy idézőjelbe egy biztonságban töltött el. Ő azzal töltötte ott az idejét, hogy 1522-ben ugye lefordította csak az Új Szövetséget német nyelvre, majd 1534-ben pedig a teljes Biblia fordítást, és onnantól kezdve ugye ez a német irodalmi nyelvnek a megalkotása is Luther nevéhez fűződik. Tehát ez egy olyan nagy jelentőségű munka volt, és itt már ugye itt visszatért az eredeti forráshoz, tehát eredeti nyelvből fordította le a szentírást, ugye időt álló módon. Jó, akkor még itt a... Igen. Egyébként, hogy milyen volt az a korszak, ugye egyrészt a templomok azok nem voltak kiüresedve, hát mint ahogy láthatjuk is, hogy kitette a tételeit, és nem az volt, hogy alig járt arra valaki, aztán na hát kitette a tételt, és hát mi történt, semmi. Ugye nem voltunk ott, hanem ott tényleg jártak a templomba az emberek, de különböző irányzatok voltak már, és mozgalmak voltak. Akkoriban is már, és voltak különböző próbálkozások. Ugye Luther Márton tételei nem voltak teljesen vadonatújak. Ezek már búvópatakképpen fölbukkantak az előző időszakban is, ezért beszélhetünk előreformátorokról. Tehát Luther Márton önmagában egyedül, most ha így nézzük, kirobbantotta ezt a dolgot, aztán voltak neki követői, meg ugye egyszerűen Ingli is, akkor ugye Calvin is, a svájci irány, ami ugye a mi irányunk. De az volt a lényeg, hogy már a középkori szerzetesi mozgalmakban is elindult, gondoljunk Ferencre, aki megalakította ugye a maga rendjét, az is egy katolikus irányon belüli megújító mozgalom volt. Ugye Ferenc, Szent Ferenc ugye a szegénységet fölvállalt, egyfajta kordulórendet alakított ki, a szegényekkel való együttérzés, a betegek gondozása, és úgymond nyilvánvalóan tiltakozott az egyház pompájával szemben, és megítélte önmaga jelenlétével is, megítélte azokat, akik ugye más irányt vettek az egyházon belül, és eltértek úgymond az evangélium hirdetésétől is, mert ez egyrészt ugye egy prédikáló rend is volt, másrészt pedig egy diakónia is, hogy ott élt az emberek között, tehát nagy hatással volt ez, de ezt az egyház integrálta, mármint a katolikus egyházról beszélek, integrálta, beolvasztotta valamilyen szinten a saját testébe. Tehát úgy voltak szerzetesi mozgalmak. A Luther idejében azt mondhatjuk, hogy mivel volt másabb, mert majd beszélek az előreformátorokról, mert egy kicsit már másabb volt a világ, amiben megszólaltak ezek a gondolatok. Még korábban, amikor felvetődtek ezek a gondolatok, nem volt meg az a társadalmi konszenzus, az a mondhatjuk az adott pillanat, az a kegyelmi idő, amikor meg is lehet valósítani ezt, és tágabb tért lehet neki adni. Ugye az előreformációban még az idő nem volt megérve, bár az a gondolat megérett, hogy az egyházat a fejében és tagjaiban kell megreformálni, de ugye voltak az eretnek mozgalmak, aztán ehhez kapcsolódtak az evangéliumi mozgalmak, megújulási szerzetes rendek, és különböző lelki és szellemi megújító folyamatok. Az előreformációhoz a Párizsi Egyetemet hozhatjuk, ugye Párizsi Egyetemen volt lényegében Calvin is, a jogi egyetem onnan indult, tehát Párizs az egy központi hely. És itt volt az előreformációban már egy gondolat, az egyetemes zsinatnak az elve. Ez megelőzte már Luthernek a 95 tételét. Ugye? Ez a hívők összessége felette áll a pápának. Ez a zsinati elv. Ez a gondolat, ez már Luther előtt is megvolt. Ez a szellemi irányzat, hogy egyre inkább ugye a pápassággal szemben egy kicsit már voltak szelek, és hogy a hívők összessége az felette áll a pápának. Tehát a zsinat fő feladata ugye a reformáció, megújulás. Másik pedig volt ugye az udvar, a kúria elve, a pápai udvar elsőbsége. Ez egy irányzat volt, mind a két irányzat, az egyetemeken gondolhatjuk inkább ezt, hogy ez ment. Ugye az egyik irány, ugye az megújuló irány azt mondta, hogy a zsinati elv, a régi irány pedig az, igenis a pápasságot el kell ismerni, és amit ott kimondtak, akkor az úgy van. Másrészt pedig láthatjuk, hogy akkoriban ugye már az eretnek mozgalmakkal szemben az inkvizíció lépett föl, tehát ez is egy korszellemi hatás volt. És akkor ugye, ahogy mondtam, hogy a kegyességi irányzatok valamilyen szerzetesi rendhez mentek be, és nem reformálták meg az egész egyházat, hanem maradtak egy rend irányába, mint például ugye Ferenc szerzetesnek, Szent Ferencnek a mozgalma. És aztán volt ilyen, hogy apostoli mozgalmak, például ugye Észak-Itáliában voltak ilyen megmozdulások, ahol vissza akarták hozni ezt a fajta apostoli időt. Ez többször is jön az egyház történetében, hogy ugye a szentélés alapján mindenki látja, hogy akkor mi volt, és most mi van. Akkor mindig vissza akarunk térni, hogy akkor térjünk vissza ugye az eredeti formára. Illetve a 15. században ugye Firenzében Savonarola, ő egy ilyen profétikus látású és nagyon lánglelkű, lángszívű dominikánus szerzetes volt, aki profétai elragadtatásban ezt mondjuk ugye a város népét is fel tudta hevíteni, és ugye Mediciek voltak, akik ott Firenzében éltek, akik ugye művészeteket támogatták, és sok híres művészt támogattak, és akkor ezt a Medici családot is száműzték onnan a városba, és el is pusztítottak azt hiszem művészeti dolgokat, mint bálványimádást, hogy ez ugye nem az Isten országának dicsőségére van, és ott élet-halálúra volt egy ideig ez a Savonarola, már csak azért, hogy milyen környezetben van a reformáció előtti időszak, és akkor ugye de végül Savonarolának ez egy Firenzében volt ő valaki, de letörték ezt a dolgot, és ő is inkvizíció elé került, és az egyház mágiára küldte. Aztán van Wycliffe, ugye Wycliffe Biblia társulat. Ez még ma is megy, ez a név, hogy tudjuk, hogy ki az a Wycliffe. Ugye ez a Wycliffe is előreformátor volt, 1320-tól 1384-ig élt. 16 évesen már az Oxfordi Egyetemen tanult, aztán később doktorátust is szerzett. Világi dolgokban elismerte ő, hogy a király nincs alávetve a pápának. Ez már egy forradalmi gondolat volt, tehát ugye a pápa mindenbe beleszólt. A világi hatalom is, meg ugye a lelki hatalom is, ennek a külön választása ugye megjelenik. Aztán volt egy ilyen gondolat, hogy Rómának nem kell adót fizetni, ugye mármint a pápának. Aztán őskeresztény mintát követte ő is, és azt írta, hogy Biblia az egyházi tanítás felett áll, tehát megint bejött ez a gondolat, ami a reformációban, hogy a szentírás tanítása az elsődleges, az egyház tanítása felett áll, mint alap, és ezért ő kezdte el a Bibliát terjeszteni. Ugye Wycliffe Biblia Társaság, ma is ez a fő terület, hogy a Bibliákat terjeszti a világban, és angol nyelvű prédikátorok mentek ki, ez még a reformáció előtti időszak, ugye 1320-1384 közötti időszakban vagyunk, és akkor már ők prédikáltak. A Lollardoknak hívták azokat, akik a Wycliffe-féle vonalat követték. Ez azt jelenti, a Lollardok, halkan éneklés, ezt jelenti ez a szó, mert hogy ők kis csoportokba elvonulva, hogy azt mondom, úgy dicsérték az Istent, és ezért ez volt az ő, most azt mondom, becenevük, a Lollardok, a halkan éneklők, akik ilyen kisebb közösséget hoztak létre. Jó, 11. Gergely 19 tételét nyilvánítja eretnekségnek, mármint Wycliffe-nek. És aztán utolsó éveiben védelmet is kap Wycliffe, de aztán van egy politikai helyzet, amiben végig is kivonulnak mögüle, és aztán vidéki papságra kerül. Tehát, és ott 1415-ben, vidéki papságban tölti el az életét, és végül is meghalt, tehát na, semmi erőszakos halála úgymond nincs. És 1415-ben, 30 évvel halála után, akkor átkozza ki a katolikus egyház, és a műveit eretnek, tehát ez is mutatja azt, hogy még milyen hatása van Wycliffe-nek, hogy 30 évvel halála után kell kiátkozni őt, mert olyan hatással volt ugye arra a korra, mert műveit még mindig ugye fel lehetett találni, és annak hatását is, és kiásták a csontját, és elégették. Hát csak az, hogy milyen korszak a szellemi, ugye, hogy mégis. Jó, akkor ezután még ugye előreformátor volt Husz János, 1371 és 1415. Tehát írunk. A Prágai Egyetemnek volt a magisztere, egyébként a királynénak volt a gyóntatója, és ott a Prágai Egyetemen volt egy vita, hogy most a cseh nyelvet kell bevezetni, vagy a német nyelvet kell bevezetni, és akkor a cseh nyelv bevezetése mellett törte ő a voksot, és ebből aztán ott egy szakadás volt, és aztán Lipcsébe, vagy hova mentek, akik ott tanultak, és ott alapítottak egy másik egyetemet. Angol kapcsolatokat ápolta, itt jön a Wycliffe-nek a hatása, hogy ő ismerte Wycliffe iratait. A király nővére feleségül is ment az angol uralkodóhoz, és így meg is volt a másik kapcsolat. És aztán ugye ő is prédikált és hirdette a tanokat, így mondjam, és aztán prágai érsek eltiltotta őt is a prédikálástól, kizárták őt is a közösségből, ez akkoriban ugye ez egy szokás volt, hogy akkor kizárják az egyházból, és a Prágát egyházi átok alá helyezték. Vagyis azt jelentette, hogy Prágában nem lehetett istentiszteletet tartani, nem lehetett keresztelést tartani, nem lehetett temetést, egyházi temetést tartani. Mert átok alá került, vagy kizárás alá, igen, egyházi átok alá került Prága. Tehát Husz János idáig vitte el ezt a dolgot, hogy egész Prága átok alá került. És aztán fölemelte a szabát a bűnbocsátó cédulák ellen, ami miatt az akkori, nem tudom ki volt ott ugye a világi főség, az is kihátrált mögüle, mert ez egy nagyon nagy tabu volt, ez a bűnbocsátó cédula. És számüzetésbe került. Aztán traktátust is írt, tehát itt is már a traktátusok szerepe. Az, hogy nyomtatásban megjelentek ezek a dolgok, és vitte a nép, és olvasta. Ugye a traktátus is megjelent Husz Jánosnak a 6 eltévejedésről. 1414-ben konstanci zsinat elé viszik Husz Jánost, és börtönbe csukják, annak ellenére, hogy oltalomlevél van az ő kezében, ami által nem lehetne ezt vele megtenni. A cserendek is tiltakoznak Husz János mellett, tehát vannak támogatói is, de 1415. július 6-án mágián megégetik őt. Később ugye a huszita mozgalom ebből alakul ki. Ugye van a mérsékelt ága a huszita mozgalomnak, és vannak a radikálisok. A mérsékelt ág azok voltak a kelyhesek. A kelyhesek azok voltak, akik az úrvacsorát, ugye a kenyér és a bor képében, ugye a két szín alatti úrvacsorának a gondolata már előtte, Luther Márton előtt ott van, ugye akik a laikusoknak engedik azt, hogy kenyér és bor formájában az úrvacsora vétel megtörténjen. Itt a főnemesek ezt nagyon támogatják, tehát azért ugye a cserendek, a főnemesi rendek ugye Husz mellett is ott voltak, de úgymond tehetetlenül álltak, nem tudták megakadályozni a mágia halált, és másrészt pedig az egyetemi oktatók és hallgatók, tehát az egyetemi világ, az is része volt a reformáció gondolatának, az egyetemi hallgatók és oktatók világa. És így már bejött ugye a kelyhesek révén, a husziták révén a két szín alatti áldozásnak, vagyis az úrvacsora vételnek a gyakorlata. Igen. És amikor a Prága ugye egyházi átok alatt volt, akkor a kelyhesek voltak azok, akik végezték az egyházi szolgálatokat. Ők, ugye mivel nem volt keresztelés, nem volt istentisztelet, nem volt temetés, a templomok úgymond nem működtek, a kelyhesek átvették, és ezekre a helyekre lényegében pótolták ezt a hiányt. Jó, a másik pedig a táboriták voltak, ez is a huszita mozgalomnak a radikális iránya. Ők keményebb vonalasok voltak, ők társadalmilag is igényel és megújítva a dolgokat akartak, tehát ők a társadalmi rendet is meg akarták változtatni. Elvetették a szentek tiszteletét, a táboriták, tisztító tűznek a gondolatát, hogy van purgatórium, ugye, és támadták a régi vallás követőit, és az egyházi birtokok ellen is föllázadtak, tehát valószínűleg betörtek, vagy kifosztották azokat, és egyéb dolgokat. Végeztek, és 1419 és 34 között volt a huszita háború, amikor is Jan Zsiska volt az ő vezérük, ugye, aztán volt ott, hát ott ugye elszabadult, hogy így mondjam, a forradalmi hangulat. Ott ugye 13, ezt nem tudom, hogy ki, így nem néztem utána, 13 embert, aki úgymond ellenségnek tekintették, ugye táboríták, azt kidobták a prágai várablakon. Tehát ott már ugye így elment ebbe az irányba. És 4 prágai cikket adtak ki az ő tanításokra, ugye a laikusok urvacsora vételek használatával, a prédikáció szabadsága, a papi szegénység, és a cseh nemzet becsülete. Ez a nemzeti radikális vonal is benne volt. Jó, de ezek, tehát leverték őket, és nem lett ezután végül is ennek semmiféle folytatása. Tehát most, tehát ezek voltak az előzmények, tehát láthatjuk, hogy már keményen rezgett, úgymond a léc az egyház életében, és itt tehát egyrészt információk is voltak, már szellemi irányzatok, amelyek bejöttek, másrészt társadalmi változások is voltak, ugye akár fegyveres vagy nem fegyveres szinteken is láthattuk, és azt, hogy az emberek benne éltek ebben a szellemi hatásban, és ez számukra ugye ismert volt, ezek a gondolatok. Aztán most gondoljuk el, hogy tehát a templomok ugye telve voltak, de közben mindez történik. Például ugye a világban irányzatok jönnek, aztán van a babonasság, hogy valahol a vallásosság, ugye ez a babonás hit felé is elmozdul. Aztán közben vannak a visszaélések az egyházban, hogy cinikus pénzügyletek. Aztán, de mellette van olyan, hogy szerzetesi kórházak épülnek. Tehát pozitív és negatív is együtt. Aztán vannak a világvége prédikátorok, akik arról beszélnek, hogy most már eljön a világ vége, és most már eljön az ítélet, ugye? Aztán közben ugye jönnek a bűnbocsátó cédulák, amelyek meg felszabadítják az embereket, hogy most akkor meg lehet oldani ezt az örökké való kérdést, és végre eljutunk valami fajta békességre és nyugalomra, mert gondoljuk el, jön a világvége, minden, akkor mindenki egy lelki felfogozottságban van, hogy valami megoldásig el kell jutatni az embereket, mert lelkileg is, meg gazdaságilag is, meg társadalmi szinten is az emberek bizonytalanságban vannak. Valami biztos pont kell a bűnbocsátó célra, valamilyen szinten egyfajta hamis biztonság, ugye, ami mellett az emberek mégis megnyugodhatnak. Másrészt pedig egy anyagi visszaélésnek is ugye a forrása. Akkor ugye 6. Sándor pápa, 1492-1503, ugye ez volt a Borgia pápa, akinek abszolút lezülött. Ugye vannak ezek a reneszánsz pápák, ezek, nem tudom, ez ugye a reneszánsz már elkezdődik, a humanizmus, a reneszánsz ideje. És ekkor az egyházi vezetők is, úgymond a kultúra, a művészetek, az élet élvezete a világ felé fordul. És az egyházban, a katolikus egyházban a pápák, amikor ugye ezt reneszánsz pápáknak hívni, ők is, mint egyházi személyek, a világ felé és az élet élvezetei és a művészetek felé fordulnak, és úgymond ez a fajta éles stílus lesz ott náluk úrrá, illetve ugye gyermekeik is születnek, mint például ugye Sándor pápának is, és fejedelmi családtagokhoz házasítja ki ezeket a gyermekeket, tehát elindul ez a fajta egyházpolitikai tevékenység is, meg a lezüllesztés ennek a dolognak, és abszolút ez a lelki vonal, az kimegy. Tehát ugye az alsó papságnál is van olyan, hogy írástudatlanok a papok című történet, hogy látja a nép is, hogy egyszerűen nincs meg az a tudási alap. Másrészt pedig az, hogy a korrupció van, hogy bizonyos pozíciók, helyek ugye úgy lesznek betöltve, hogy igazából a pénz beszél, vagy a hatalom beszél, és nem ahhoz való jog, hogy most ki a méltó arra, vagy tényleg Isten szolgálja-e. Jó, akkor a bűnbocsátó céduláknak, hogy mi a gondolat e mögött. Ugye a vezeklés, a búcsú, ugye az a vezeklést jelenti, és az, hogy ugye van a purgatórium, ahol ugye a szenvedést a földi kegyes cselekedetek megrövidíthetik. Ugye a tisztító tűz, ahol kerül a lélek, amíg nem vált tisztává, akkor ő ott tartózkodik mindaddig, míg meg nem tisztul. Az egyház meg egy olyan intézmény, ugye, aki a kulcsok hatalmával bír. Gondoljunk arra, hogy Jézus is mondta, hogy a kulcsok, ami meg lesz kötve a földön, az meg van kötve, ugye, meg lesz a mennyben is kötve, amit megoldotok a földön, az oldva lesz a mennyben is. Tehát Krisztus ugye rábízza Péterre, hogy Péternek mondja ezt, ugye ez alapján a katolikus egyház magára értelmezi ezt a dolgot, és az van, hogy a szentek jó cselekedetei, minden szent, aki végrehajtott valami jó cselekedet, ugye mai napig is ugye boldoggáavatás, szentek tisztelete megy, ugye mindazoknak a jó cselekedetei az olyan, mint egy lelki tőke. Ugye ez ott van, az egyház rendelkezésére áll, mint egyfajta kincs. Ebből a kincsből az egyház pénzért lényegében kiutal ilyen jó cselekedeteket, amikkel ugye a tisztító tűzben lévő szenvedőknek ugye az ideje, a szenvedés ideje megrövidíthető. Tehát nem fognak sokáig ott tartózkodni. És ez volt az alapvető gondolat. Hogy egyház örököse a szentek jó cselekedeteinek, ez az egyház kincse, és amikor a bűnbocsátó cédulát kibocsátja az egyház, akkor jogosan, mivel ő a kulcsok hatalmával él, ezért ő ezt a jó cselekedetet úgymond átutalja. És akkor így. Jó. Akkor volt ez a gondolat, hogy devóció moderna, hogy az egyéni ájtatosság, tehát már akkor, most azt mondjuk, ez egy kicsit a pietizmusnak a gondolata, hogy ugye egyéni Biblia, vagy egyéni lelki élet, hogy mi figyeljünk oda a Szentírásra, aztán ebből fakadó kegyesség. Ez már a reformáció előtt is ott volt. Ugye Erasmus, aki a humanista gondolkodó volt, ő már a devóció modernában nevelkedett, és az ő lelki gyökere az innen táplálkozott. Ő ugye megírta azt a könyvet, hogy a balgaság dicsérete, és ebben ő már akkor rámutatott az egyház olyan pontjaira, amiben eltér az igazi küldetésétől. De ő, mint humanistaképpen, ő a szabad akaratot hirdette, és az akarat az egy pozitív volt, míg Lutherrel itt vitába keveredtek, mert Luther úgy hirdette, hogy az emberi akarat már nem szabad, hanem szolgai akarat. És mivel Luthernek a felismerése a kegyelem tan volt, hogy mindent Isten kegyelme és a hit által kapunk meg, ezért az emberi ész sem szolgálhatja teljes mértékben a megjavulás útját, hiába ismerhetjük meg az Isten dolgait. Az emberi akarat sem egy tiszta dolog, hanem alá van vetve már a bűnös természetünknek, és kegyelemre szorulunk az akaratunkat illetően is. Itt ugye különbség volt Erasmus és Luther nézőpontja között. Aztán Kempis Tamásnak a Krisztus követése, ez még a mai napig is olvasható, vagy lehet olvasni, ez egy nagy hatású irat volt a Krisztus követéséről. És az is egyfajta lelki kegyesség volt, amikor már közel hozzuk az emberekhez a hitet. Beszélünk a Krisztusról, az Isten szeretetéről, kegyelméről, és apró pénzzel váltjuk ezt, hogy ez mit is jelent, és egy élő hitű embereket úgymond azt mondom, hogy nevelünk ki, de hogy a hit nem csak az egyházé, és én oda megyek, mint ember, és teljes kiszolgáltatottan, most rábízom magamat, és fogalmam sincs, hogy miről van szó, csak amit az egyház mond, én azt hiszem, de hogy mit mond az egyház, azt nem tudom. Ugye? Csak rábíztam magam, akkor ez a devóció moderna az az, hogy már megy az emberhez közel, és te mit hiszel? Mi alapján hiszed azt, amit hiszel, és magyarázza számára a hitet, és egyre inkább érthetővé teszi. Jó, tehát akkor így jön be, ugye a Lutherről már beszéltem, és akkor a reformátori teológia, de most így bezárnám a gondolataimat, hogy testvérekhez nyitok, hogy nem tudom, hogy hogyan látjuk mi a... Jó, de hogyha esetleg van valami, amivel így meg lehet engem szakítani, hogy hozzáfűzni való.
Aha.
Nagyjából. Az a vagy mindig ilyen. Aha. Szóval ezzel végig is többet kellene talán foglalkoznunk.
Hogy a filmkóban ilyenekről is van film.
Persze. Nem csak az Istvánnak az a... Igen, is az, hogy a világi filmeket hoz be azért, hogy... Igen, igen. Kombinálunk. Persze. Hát most mondjuk lehetett volna, de hát én nem, hogy... Jó. Ott is ugye az Isten ennyi a bosszúás, hogy mit jelent ez kérdést vetettük föl. Jó, tehát akkor a reformátori teológia, persze most ezek csak ilyen blikek, amiket bemondok, mert ebben most tényleg most azt mondom, hogy sokkal többet kellene így a saját gyökereinkkel foglalkozni, hogy honnan táplálkozunk, hogy miért is vagyunk úgymond azt mondjuk reformátori reformátusok, tehát hogy mit jelent ez a szellemi örökség, amit mi ugye megkapunk. Ugye egyrészt ugye beszéltem már arról, hogy összpontosítás történik a református teológiában, hogy mindent ugye Jézus Krisztus a középpontba kerül, abszolút Krisztus központúság, az a református teológiának a része, tehát nincs egy semmiféle szentek, semmiféle Mária közben, semmiféle túlvilági, valamiféle machináció, csak aki Krisztusban hisz, az üdvözül, és ugye az ige, hogy honnan ismerhetjük meg a Krisztust. A kijelentett szentírásból ismerhetjük meg. Tehát Calvinnak is a tanítása, Luthernek is a tanítása végig, szentírás központúság. Tehát ez a tambeli szemléletváltás, hogy végülis az egyház kezében ott volt a szentírás, csak amellé ugye ott volt az egyház tanítása, ami másképpen súlyozta ezt. A reform zsinatok eredménytelensége, mert voltak reformzsinatok az egyházban, de ezek semmire nem vezettek, a humanizmus, ugye az, hogy az ember most megint minden mindenben, és akkor ismerjük meg az emberi szellemnek a nagyságát, ez a gondolat. Ugye a reneszánsz, felfedezzük a régi korokban, miket írtak, visszamegyünk a forrásig, és akkor újból föl tudjuk fedezni, hogy kik is vagyunk mi valójában, vagyis az ember, az akkori ember ugye önazonosságát megtalálhatja, ha visszamegy a forráshoz. És ugye a skolasztika, Aquinoi Szent Tamás féle írásmagyarázati elv, az az volt, hogy allegorikusan magyarázzuk a szentírást. Tehát képekben, szimbolikusan értsük meg. Ez a fajta szimbolikus írásmagyarázat nem az a fajta reformátori írásmagyarázat, amivel mi értelmezzük a szentírást. Tehát mi nem szimbolikus, ahelyett használhatunk ilyen szimbolikus képeket, de nem szimbolikusan értelmezzük, hanem belemegyünk a szövegbe, és megnézzük annak az értelmét, logikáját, és a teljes szentírás tükrében értelmezzük az adott textust, vagy adott szakaszt. Ez egy új gondolat volt. Ugye az üdvbizonyosság, ami Luthernél hiányzott, és mondtam azt, hogy az ész, a skolasztikus teológia, az ő számára se adta meg az üdvbizonyosságot. Az üdvbizonyosság az, hogy én bizonyos vagyok az írás alapján, hogy Isten ezt kijelentette, és ebből nekem van hitem, ez egy reformátori írás értelmezés és hitértelmezés. Hogy nekem elég, most azt mondom, a szentírás bizonyságtétele, és nincs szükségem semmi másra, én erre rá tudok állni, és ez az én hitemnek az alapja, ebből táplálkozik ugye a hitem. Tehát ez volt ugye Luthernek a fölkiáltása, hogy hogyan találok én egy kegyelmes Istenre. Mert egy ítélő istenkép volt ő előtt, aki mindig látja a bűnt, És ugye mindig meg kell vallani a bűnt, és ennek sosincs vége, mindig bűnös vagyok, és megint kellenek a vezeklések, a búcsúk, a cédulák, az üdv bizonyossága nincs meg az embereknek. Gondoljuk, hogy soha nem tudom azt mondani egy embernek, hogy megvan bocsátva a te bűnöd, mert ő nem tud ebbe megnyugodni, mert jön a következő nap, meg a következő, és ez mindig újra és újra kezdődik, és ez egy ördögi kör. A reformátori gondolat pedig az, hogy megbocsátottak a te vétkeid a Krisztusban, és nincs tovább, mert új életed van. Az nem azt jelenti, hogy nekünk mi már nem vétkezünk, az igen, de a bűnbocsánatom egyszer és mindenkorra megvan. És nem tudom, érezzük ennek a gondolatnak a felszabadító volt, tehát, hogy a bűnbocsánat az már nem cselekedeteimnek a jutalma, hogy nekem most itt, most azt mondom, idézőjelben meg kell váltanom önmagamat, és úgy kell cselekednem, hogy majd Istennél meg legyen a bűnbocsánatom, hanem Krisztusban, egy reformátor gondolat, már megvan a bűnbocsánatunk. Mi hálából élünk, cselekszünk, átadjuk az Istennek önmagunkat, és így persze lesznek nekünk cselekedeteink, ami úgymond jó cselekedetek, tehát hit és cselekedet fontos, hogy meglegyen mind a kettő. Na, de ez egy hihetetlenül, ez egy teológiai gondolat, ami az írásból következett, ez nem volt kimondva. És ezáltal az emberek tudatlanságban voltak tartva, a tudatlanság pedig az, amiből újabb és újabb szenvedéskörök fakadnak. És a vallás nem tudta integrálni magában ezt a gondolatot, pedig ott volt, mondhatjuk az órunk előtt, de nem tudták megélni. És erre szabadított föl ugye a reformátori gondolat, hogy a Szentírás ezért van az, hogy egyedül ugye a Szentírás, egyedül hit által, és egyedül kegyelem által ez a hármasság. És egyedül Istené ugye a dicsőség. Ezek nagyon végtelen egyszerű gondolatok, de ha ebben gyökerezzünk, akkor egy felszabadult hitünk van. Jó, aztán a bűnnek a radikalizálása is volt, a reformációnak az is benne volt, hogy a bűnt oly mértékben radikalizálta, amiről a mostani ige hirdetéseinkben is benne van ez, hogy azért beszélünk a bűnről, hogy bűnösök vagyunk. Ugye? Ez azért mindig följön. Mondhatjuk azt, hogy talán néha úgy érzi az ember, hogy túl sokat beszélünk ugye a bűnről. Tehát, hogy valahol radikalizáljuk azt, és mindig elmondjuk az embereknek, hogy akár az úrvacsorákor is, amikor felolvassuk, vagy elmondjuk azokat a tételeket, mielőtt készülünk ugye az úrvacsorára, hogy igen, mi bűnösök vagyunk, és nem tudunk megállni az Isten ítélő széke előtt, ha az Isten meg nem könyörül rajtunk. Tehát végletekig elvisszük azt, hogy mi totálisan szükségünk van a kegyelemre. Tehát nincs bennünk semmi jó, amivel mi egy szikrányit is tudnánk javítani a helyzetünkön. Tehát a bűnnek a tana totalitás, tehát nem volt már esély arra, hogy de van még értelem, meg akarat, meg lehetőség, meg megjobbítása az embernek, hogy Istennel mi megjobbítjuk a mi életünket, és ugye mint egy rossz ruhát majd mi megfoltozzuk, és akkor jobb lesz. Hanem ez a bűnnek, ez a teljesség azt jelenti, hogy itt nincs átvitel, nincsen megjavítás. Ez rossz, le kell tenni, és újat kell fölvenni. Itt a kegyelemnek a radikális gondolata pedig az, hogy nem a régit javítjuk meg, hanem egy újat kapunk az Istentől. És ez is a reformátori gondolatnak. Ugye a misztikával szembe ment ez, a misztika azt mondja, hogy befelé nézek a lelkembe, Istennel ott találkozom, és az én lelkem és Isten ott találkozik, átélem az egységet, tehát van az én lelkemben még jó, ugye? Mert én találkozom az Istennel, és ott mi együtt jól megvagyunk, és nincs szükségem teljes, úgymond megváltásra, hanem én bennem van még jó. Ugye a reformátori gondolat, ez radikális, nincsen bennem jó. Teljes mértékben én tudom. Ugye ez most nekünk negatív irányba azért rossz, mert akkor önértékelésében az ember azt érzi, hogy én semmire nem vagyok jó, így jöhet le, de ez teológiai értelmű radikalizálás. Nem azért, hogy az emberek önértékelését mindig a békefeneke alá tegyük. Ugye ez félreérthető talán. Ma már, amikor azt mondjuk, hogy pozitívan kell gondolkodnunk. Ma az ember, ugye mai világ, hogy ha nem gondolkodsz magadról pozitívan, nem tudsz hinni, hogy te benne jó, te képes vagy rá, akkor ez nem jó. Tehát lélektanilag lehet, hogy ez a dolog, mert teológiailag a helyén van, de lélektanilag a mai ember számára ez riasztó, hogy egy ilyen negatív kép az emberről. És akkor nem szeret jönni, hát mindig rosszak vagyunk, meg nem megy. Tehát ez a totális kép. Ugye, de teológiailag ez azért állja meg a helyét, hogy aztán teljesen újat tudjon kezdeni az ember. Tehát A másik pedig ugye az észnek, a rációnak a szerepe. Egyrészt azért mondhatjuk azt, hogy azért bennünket is megkísért a ráció, mert hogy mi is, persze nem úgy, mint a skolasztikát, de mi is azért a ráció az ész értelemmel, tehát kutatjuk a Szentírást, megértjük a Szentírásból levő igazságokat, és ezt ugye alkalmazzuk. Ez is a reformációnak a felszabadítása. Kutathatod? Hát te megvizsgálhatod. Te forgathatod a Szentírást, nem valakiknek, kiváltságosoknak a hiszen, hanem leemelhetjük a Szentírást, és bárki olvashatja, és maga végig gondolhatja, és utána járhat a dolognak. Ugye ez már ennek a gyümölcs, és ez hihetetlen nagy dolog, mert ez simán maradhatott volna bent, és mi nem fogunk Szentírást olvasni, és nincs ugye másik azt, hogy anyanyelven való igehirdetés, és az, hogy lefordítják a Szentírást ugye mindenkinek a saját nyelvére, és ő ezáltal élhet vele. Tehát nagykorúsítva vannak már az emberek egyrésztről, nincsen gondolatrendőrség, most így nézzük, hogy mindenki levesz a Szentírást, és gondolkodik róla. Nem megmondjuk, hogy mit gondoljatok róla, másrészt ugye megmondjuk, mert mi is a Szentírás alapján kialakította a református egyház is, az evangélikus egyház a maga hitvallásait, maga hitvédő dolgait, azért, mert hát meg kellett fogalmazni, mert jött ugye azt mondom a támadás, vagy a inkvizíció, vagy az, hogy az ellenreformáció, és harcolt az egyik oldal a másik oldallal. Mert ugye azzal, hogy a reformáció megtörtént, és elindultak ezek az ágak, tudjuk, hogy a történelemben ez még egymásnak fog feszülni, és életek fognak itt elvérezni ezen az oltáron a hitükért. Tehát a cselekedetekből való megigazulás is például el van vetve, és ez csak akkor lehet igazán elvetni, amikor az ember totálisan bűnös. Mert ha nem lenne totálisan bűnös, akkor még a cselekedeteivel ő valami jót tudna tenni. Egyébként az ember tud jót tenni cselekedeteit, csak nem az üdvösségére nézve. Olyan értelemben nem, hogy nem azért adja neki Isten az üdvösségét, mert ő jót tett és jó ember volt. Hanem csak azért, mert Krisztusban bűnbocsánatot kapott. És az ő igazsága tulajdonítatik nekünk. Igazságképpen. Egyébként az Isten megítél minket mindannyiunkat cselekedeteink szerint, mert utolsó ítélet az van, nem az van, hogy mit hittetek, hanem az, hogy miképpen cselekedtünk, hogy mindenki megítéltetik a maga cselekedete szerint, de a hit és cselekedet ezért egy egységet képez a Szentírás gondolkozásában, tehát azért nem külön választható. Tehát azért, ha Krisztusban vagyunk, az üdvösség, akkor még hogyha a cselekedeteink alapján is ítél meg Isten, az a cselekedet életünkre vonatkozó ítélet, de a hit, mint olyan a Krisztusban való megváltást, az utolsó ítéletben is, tehát azon az alapon van az üdvössége valakinek, hogy Krisztusban van-e vagy nem. Mert akkor az egész történet, tehát itt elbukna, ha bárki akkor még cselekedetei alapján lenne méltó arra. Ugye ez a reformátori tanítás, miszerint ez nem így van. Aztán a két birodalom elve, hogy ez Luthernél jött föl, hogy az ige és a sákramentum az egyházban, az a kormányzásnak az eszköze, az Isten igéje, és a sákramentumokkal való élés, a világban pedig a kard, vagyis a hatalomnak az eszköze, amivel ugye a világi kormányzás él. Ezt a kettőtől külön választotta, tehát a két birodalmat választjuk külön, tehát van az egyház, meg van a világ. És ott nem kell teljesen összefonódni. Az egyház ne akarjon világi hatalmat. Tehát külön kell választani a kardot, meg az igét és a sákramentumot. És ezért van kétfajta elhívás is van az embernek, ez is a reformátori gondolat, hogy van egy evangéliumi elhívásom, hogy én az Isten országának hivatalosa vagyok, egy mennyei elhívás, ami felé megyünk, másrészt pedig én a világban is élek. És ebben a világban van egy világi feladatom, helyem, ahol meg kell állnom, és ott én betöltöm az én világi elhivatásomat. És ez a reformátori gondolat, hogy mi mind a két helyen meg kell, hogy álljunk. És akkor tudjuk betölteni igazából az emberi rendeltetésünket, amivel Isten bennünket formált. Tehát ez felszabadítja az embert arra, hogy hitáltal a világban forgolódjon. Hát a reformáció nem kihívta az embereket a világból, hogy menjünk el valahol, és mi nagyon szenten éljünk, és csak ott minden egy tökéletes társadalmat alkotunk, és ott mi kivonultunk a rosszaktól, és mi jók vagyunk, és ott megalakítjuk a magunk kis világrendjét. hanem itt visszahelyez bennünket ebbe a világba, és nem mondja azt, hogy menjünk ki, hanem ebbe a világba hitáltal éljük meg azt, amit Isten adott nekünk, és felszabadítja az embereket arra, hogy ebben a világban álljanak meg és éljenek meg. Tehát ugye ez a szerzetesi modell, ugye most azt mondjuk ez is a része, hogy szerzetes elvonul a világtól. Ja, mondjuk az ilyen Kordova vagy Ferenc, aztán visszamegy a világba. Ott például a Ferencnél ez rendben volt, hogy ő nem úgy vonult el a világtól, hogy teljesen és akkor semmiben nem vett észre, hanem volt egy szerzetes rend, aki benne élt ebbe a világba, és enyhíteni próbálta ugye a fájdalmat és a szenvedést. Akkor még az úrvacsoratannal kapcsolatban ugye nálunk a kenyér és a bor, ugye ahogy beszéltünk a kelyhesekről. Ugye ez a svájci irány volt, a Zwingli, azt mondta, hogy a kenyér és a bor jelei emlékvacsorának. Tehát a kenyér és a bor az egy jel, ami utal arra, hogy Jézus Krisztus ugye egyszer az úrvacsorát szerezte. Luther jobban ragaszkodott ahhoz, hogy ezekben a szimbólumokban benne van Krisztus. Zwingli féle gondolat az, hogy ez csak egy jel, ez egy emlékezés arra, hogy Krisztus ezt szerezte. Tehát Luther inkább afelé mozdult, hogy a jegyek a bor, vagy ott ugye ott is ostya van. Ostya van, tehát nem szétválasztható, ezért is van az evangélikusoknál ostya még mindig, amiben érezhetjük ezt a nem szétválasztóságot. A kenyér és a bor, már szétválasztottunk valamit, nem? Kenyér és bor, de így szerezte ugye Krisztus nekünk, mi erre hivatkozunk. Tehát ott már a megkülönböztetés van, az, hogy van egy jel, és van a jelzett dolog. Én megkülönböztettem ezt, hogy van a kenyér és a bor, és van Krisztus. Persze azt mondom, hogy ez egy jegység, mert Krisztus szerezte nekem, de mégis megkülönböztettem a jelt és a jelzett dolgot. Mert én kenyeret és bort veszek, nem ostját, amiben együtt van úgymond a Krisztus valamilyen különleges, misztikus módon. Ugye alatta vagy fölötte, vagy benne, vagy valahogy. Ugye? Valahol ott van Krisztus. Tehát itt a reformátori gondolat másik az, hogy a véges nem zárhatja magába a végtelent. Ez megint az észnek a próbálkozása, hogy adjunk egy magyarázatot, ugye a titokra, hogy az, akik a szétválasztás mellett voltak, hogy megkülönböztetés, a jelt, a jelzett dologtól különböztessük meg, és semmiféle túlzott misztika nem, de ez nem tagadjuk a Krisztustól valóságát, és nem tagadjuk azt, hogy ezek, tehát a kenyérrel és a borral én Krisztussal az egységemet élem meg, ezt nem tagadom, de nem azt vallom, hogy konkrétan abban a kenyérben és borban ott van Krisztus, nem tudom, érthető. Mert számomra nem átváltoztatás történik. Nem átváltoztattam Krisztus testévé, és vérévé ezt a dolgot, mint a katolikus tansz szerint. Én nem újra áldozom Krisztust, mert Krisztus csak egyszer áldoztatott meg, és én ezt nem ismétlem. Ugye? Hát a véges nem zárhatja magába a végtelent. Már úgy a véges, hogy egy anyagi dolog, az véges. Nem zárhatja magába a végtelen című gondolat. Jó, Calvin institúciója, ami ugye egy nagyon szép és nagy mű, amit tényleg minden reformátusnak el kéne talán olvasni, egy kicsit ennek a dinamikáját úgy érezze, hogy Calvin mit is akart, és mit is mondott. 1624-ben Szent Simonnál Albert volt az, aki ezt lefordította magyar nyelvre. Ugye itt még voltak egy-két gondolat, hogy önismeret, istenismeret, meg sok gondolat van, most csak amit én leírtam. Önismeret, istenismeret, ez a kettősség ott van Calvinnál. Meg kell ismerni magunkat a Szentírás fényében, és meg kell ismernünk Istent. És ezt a kettőt együtt kell futtatni, és mindezt az Isten igéjéből kell. És ezért Calvin mindig visszament a Szentírásból, onnan emelte ki a dolgokat, és mindig vitázott a kornak a szellemi irányzataival tisztában volt Calvin, mivel Párizsi Egyetemen ugye tanult, és teológiát is tanult, ismerte a filozófiai iratokat, ismerte a skolasztikát, és annak a kornak minden ágát, bogát, és erre ő reagált az institúciójában. És a keresztény vallás rendszerét az apostoli hitvallás alapján levezette, és minden tételére próbált kitérni, és magyarázatot adni, hogy hogyan kell látása szerint érteni ugye a dolgokat. És Calvinnál, ugye szokták mondani, a Szentlélek teológusának is mondják. Calvin nem az észnek volt a teológusa, annak ellenére, hogy lángelme volt, ha így nézzük, nagy tudása volt. Nem a sákramentumokra helyezte a hangsúlyt, bár beszélt a sákramentumokról is, hanem ő a Szentlélek munkálkodását kiemelte, és azt mondta, hogy még a sákramentumok is csak akkor lesznek igazából helyesek, és akkor működnek, hogyha a Szentlélek teszi ezt élővé, és valóságossá, és egyébként az ige hirdetésében, és minden dologban ezt tette a középpontba. Ugye Zwinglinél a hit volt, az, ami középpont már a sákramentumnál, Luthernél a jegyek léte, hogy van, és azt azért őrizzük meg. Aztán az eleve elrendelésnek a gondolat, amiben most nem megyek bele, de ez is ugye kávini gondolat, hogy eleve elrendelés, ugye ez úgy jött le, hogy egyesek el vannak rendelve kárhozatra, mások pedig üdvösségre. És ezt Isten eleve eldöntötte. Tehát és ez egy nagyon kemény kirekesztés, ha így nézzük, hogy mi az, hogy Isten eleve eldöntötte ezt a dolgot, és ezt nem innen kell néznünk, hogy nem ezt mondta ki Calvin, hanem egy adott igazságot mondott ki, az Isten szuverenitást. Hogyha van kiválasztás, röviden így tudnám megfogalmazni, ha van kiválasztás, akkor azok, akik nem mennek be a kiválasztás, tehát nem magukra ezt az elhívást nem értik meg, vagy nem akarják megérteni, nem engedelmeskednek neki, akiknek hirdetik, azok számára az elvettetés életbe lép. Tehát ha van fény, akkor van árnyék is. Az eleve elrendelés ezt jelenti, hogy Isten eleve elhatározta, hogy üdvözít, de akik ezt nem fogadják el azok számára, amivel az üdvösséget elhatározta, azok, akik nem ott lesznek, azok számára máshol lesz a hely. Tehát ezért az eleve elvettetés is valahol benne van, ha van az eleve üdvözítés, akkor ott van az eleve elvettetés azok számára, akik nem részesednek ebben. És ezt Calvin nem a véletlenre helyezte, vagy nem a sorsra, hogy egyesek így döntenek, vagy úgy, hanem ezt visszavezette az Isten akaratához, szuverenitásához, hogy ez nincs az Isten akaratán kívül, nem tudom érthetően. Mert akkor mondhatnánk azt, hogy van valami, ami kívül van az Isten akaratán. Ez egy kálvini gondolat, hogy nem lehet kívül semmin az Isten gondviselésén, vagy üdvözítő tervén sem, és így beszél az eleve elvettetésről, hogy most nem tudom érthetően, hogy mit mondok, hogy ez benne van az egészben, hogy ne lehessen Isten igazságát, most pont ezért, ami nekünk logikailag talán nem érthető, ne lehessen azt mondani, hogy Isten nem tökéletes. Az eleve elrendelés gondolata ezt jelenti, hogy mindennel összefüggés az isteni gondviselésben benne foglaltatik. És ilyen értelemben viszi be, most így nézzük, azokat viszi be Calvin az eleve elrendelés gondolatával, azokat az eseteket vagy kételyeket, amire mi azt mondjuk, hogy ez hogyan lehetséges. Hogy ugye látszólag nem győz az Isten, vagy nem az isteni akarat győzedelmeskedik. Ugye? Mikor valaki nem enged neki. Erre mondja Calvin, hogy de minden Isten akaratán belül van. Akkor is Isten akarata győzedelmeskedik, amikor valaki nem enged neki. Mert azzal, hogy nem engedett neki, akkor is az Isten akaratán belül történik ez. Nem lehet kívül, nem tudom érted. Eleve elrendelése, így is mondhatnám, Isten akaratának végtelensége. Isten szuverenitásának a végtelensége azokra is vonatkozik, akik ellene vannak. Mert azok is ebben a térben mozognak, és nincsenek kívül Isten akaratán. Nem lehet kívül menni, hogy bocsi, én csak eddig vagyok, Isten meg addig. És én valahol egy semleges térben mozgok, és ez rám nem vonatkozik. Tehát, és akkor így van De ezt nem azért adta Calvin, hogy mi eleve kimondjuk, hogy de Piri bácsi, ő biztos el fog kárhozni. Mert mi úgy látjuk. Igen? Hanem az isteni, ez alapján minden Istennél fut össze, és mi nem ítélhetjük meg, hogy ki hova kerül. Ez már akkor purgatórium gondolta lenne, hogy mi eleve elzárunk valakit az üdvösségtől, mert ez mindig isteni titok lesz, hogy kit üdvözít és kit nem, ha így nézzük. És ez alázatban tart bennünket, hogy mi a saját hitünkre nézve is rendkívül alázatosak legyünk, mert mi az üdvösségünket ajándékba kapjuk. Sem a cselekedeteinkkel sem tudunk ugye többet. És ha másokra nézünk, akkor reménységgel kell lennünk. Pont az eleve elrendelés alapján mondhatom azt, hogy én nem tudom, hogy te hova kerülsz, de reménykedhetem abban, hogy téged az Isten át fog vezetni. És nem mondok le róla. Tehát eleve elrendelés nem azért van, hogy én eleve azt mondjam valakire, hogy ő aztán biztos nem. Hanem azt jelenti, hogy bárkit üdvözíthet az Isten. Így van. Jó, akkor a másik pedig a kollektív ellenállás gondolata, az, hogy a reformátori gondolatban az is benne volt, hogyha egy társadalomban, ugye külön választjuk az államot az egyháztól, nincsen összefonódás, de engedelmeskednünk kell az állami vagy világi rendeknek is, mert ez is Istentől van, de abban a pillanatban, amikor Isten törvényével szemben megy egy adott irány, akkor úgymond a polgári engedetlenség, most idézve, hogy kollektív ellenállás, az beléphet, és egy hívő ember mondhat nemet. Hivatkozva a hitére. Mint ahogy a reformációban is följött ez, hogy ami Isten igéjével szemben volt, akkor ellene mondott a pápának, akkor ellene mondott a társadalmi berendezkedésből fakadó törvénykövetésnek, mert ő akkor a hitéért ugye állt ki. Tehát, hogy magasabb rendű elv. Most persze ezt is lehet rosszul csinálni. Talán, vagy... Jó. A másik pedig a kamatnak a gondolata, ami ugye a gazdaságnak a... Annyira nem vagyok ebben jó, de ugye a tőkés világrend, hogy kialakult, vagy a banki dolgok, hogy Calvin nem tiltotta a kamatot. De nem az uzsora kamatot, ő is tiltotta, de azt, hogy legyen egy egészséges pénz. De a való foglalkozás is, hogy legyen hitel, kamatszedést megengedte Calvin. Tehát volt benne egy ilyen fiskális, vagy azt mondja, jó értelemben véve, Genfben vagyunk, Svájcban vagyunk, tudjuk. Azóta is Svájcban van ez az élet között. Tehát, hogy ott ez, igen, és ezt nem folytotta le. Tehát van egy egészséges gazdálkodás, ami Istentől megengedett, és ezzel lehet élni mindenki javára. Ugye látjuk azóta is, hogy ez elszabadulhat rossz irányban, és az emberek nyomorúsága lesz. De Calvin ugye ennek a pénznek, hogy így mond, mint eszköz Isten kezében használható dolog. És ugye nem vagytok hülyek a hamis mammonon, kibízna rátok az igazi kincset, mondja ugye Krisztus a hamis sáfár történetéből, ha nézzük. Tehát végül is ez is jó, hogy Calvin, tehát ez a fajta protestantizmus felszabadította a világot is arra, hogy bizonyos dolgok, amit a vallási tiltás miatt le volt fedve, hogy azzal élni lehet. Tehát például ez is egy fontos gondolat. Jó, hát túlmentem. Hát ennyi. Most mindent elmondtam, amit leírtam nagyjából. Tehát ezek végül is most... És ugye nekünk a második helvét hitvallás és a Heidelbergi KT az, ami a hitvalló iratunk. Calvin institúciója, második helvét hitvallás és Heidelbergi KT. Ugye ezeknek a keletkezése, a második helvét hitvallás Henrik Bullinger írta. Lényegében ez nem egy közösségnek volt a hitvalló irata, mennyire én tudom. 1504-től 1575-ig élt, ez az ő magán hitvallása volt, amelyet végrendelet formájában írt meg, amit később csatlakoztak hozzá. És úgymond az egyház fölismert ezt hitvalló irataként. Ez az ő egyéni hitvallása volt, és ehhez csatlakozott aztán ugye az egyház is, és magának hitvalló iratként fogadta el. A másik ugye Heidelbergi KT, ez 1562-ben keltezett, harmadik Frigyes falci fejedelem kérésére alkották meg, kérdés-felelet formájában, ugye tanítás képpen, és egyrészt pedig az istentiszteleti gyakorlatba is beépítették, amit annyira én nem építettem be. De hogy lényegében ez azért volt, hogy minden úrnapján, akkor megvoltak a kérdések, így is van felosztva a Heidelbergiket, hogy melyik úrnapján, hanyadik úrnapján, akkor melyik kérdés feleltet vesszük, hogy tanítva legyen az egyházi közösség, és tisztában legyen, hogy mit jelent neki az, hogy Krisztusban hisz, vagy Istent követ, és a hit alapvető tételei magyarázva legyenek egy közösség számára. Hát ennyit próbáltam átadni a reformációból, és tényleg miért most így ünnep átnézte, hogy tényleg talán tudatosabban kellene ezt az örökséget így akár beszélni institúció, vagy így megnézni, mert akkor látnánk, hogy mik azok, amiket kimondtak elődeink. Amit persze a többre tanítatás elvével mondták ki, ez a reformáció, hogy újra reformáljuk a dolgokat. A többre tanítatás elve is ki van mondva, hogy bárki minket ezekben a dolgokban jobbra tanít, azt mi elfogadjuk. Ez más kérdés, hogy jöhet-e valaki, aki minket jobbra tanít. Valóban készek vagyunk-e, de a nyitottság benne van a megfogalmazásban, a reformátori gondolatban, hogy nem egy bezárt felismerést tanít, hanem idáig látjuk az írásban, és ha valaki jön és jobbra tanít bennünket, akkor mi ezt elfogadjuk. Úgyhogy benne van ez a gondolat. És így vagyunk, ugye visszatérve az igéhez, az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Ugye láthattuk ezt a küzdelmet, hogy mit jelent az, hogy hitből élni, és mennyi mindenért kellett megküzdeni, és ma is kell küzdeni, mert ezeket a dolgokat a mai világban megélni, harcolni kell érte. Tehát a hit harca az a reformáció alapvető gondolata, mert itt végül is a hit nemes harcát harcolókról van szó, az előreformátorokat nézzük, vagy Luthert nézzük, vagy Calvint nézzük, mindenkinek egzisztenciális küzdelem volt ez elsősorban. És abból jött aztán az, hogy mások is követték ezt, és világosság fakadt, tehát egyéni hitharc, devóció moderne, vagyis mindenki a saját lelkén keresztül, vagy útját keresi az Istenhez, és ehhez ugye társakat is talál, és az Isten pedig megáldja ezt, és akkor abból közösség és gyülekezet lesz. Ahol az ő nevét igazán imádják, vagy törekednek arra, hogy őt megismerjék, oda az Isten elküldi a Szent Lelkét, és gyülekezetet formál. És a reformációnak röviden ez a tengelye, hogy ahol az Istent keresték, Isten oda elküldte a Szent Lelkét, és ott gyülekezetet, embereket formált, és ezeket az embereket egy közösségé kovácsolt össze. Ebben lehet, hogy volt egy választófejedelem, volt politika, mert akkor ugye pápassággal nem volt mindenki szinkronban. Tehát megérett a helyzet, mint ahogy az előreformátoroknál még nem érett meg, a reformáció idejében pedig megérett, és tart azóta is lényegében. Ugye már ezek a közösségek élnek. Aztán vannak más irányok, ugye a baptista irány, ezek mind a reformációból ágaztak ki mellékágképpen különböző, és így nemtől. Ugye alakult ez a dolog. Jó. Akkor elnézést, hogy így, remélem így jó volt, hogyha nem volt jó, akkor is így volt, de ez volt a reformáció. Jó, nem tudtunk beszélni, bár lehet, hogy kellett volna, de vagy majd még beszélgethetünk. Akkor imádkozzunk. Elfutott az időnk. Ennyi, Atyán, kérjük, hogy te áld meg a mi életünket, és hát, hogy tudjuk helyesen látni, értékelni mindazt a szabadságot, amit adtál nekünk. A reformátorok számára Isten igéje a megismerésnek az útja volt, amelyet nem választottak el a hittől, a te ajándékodtól és a kegyelemtől. Add meg, hogy a mi életünkben is a hit és a kegyelem egységében növekedjen az ismeretünk, és tudjuk megélni ezt a hitet, amelyet látjuk ennek a gazdagságát, és látjuk, hogy hogyan formáltatott, hogy mennyi szenvedés is, mennyi egyéni küzdelem is van ebben az elődök példájában, és hát, hogy megbecsüljük ezt a mi magunk életében is. Az evangélium végül is az egyház igazi kincse, a mi kincsünk, és adj nekünk ebben szabadságot, hogy ebben a mai világban is mi is tudjuk érteni és élni is, és legyen nekünk is üdvbizonyosságunk, mint ahogy reformátoroknak is volt, és semmiféle ellenállás, vagy kiátkozás, vagy bármi más ideológia, vagy elv nem tudta elvenni ezt a hitet, ezt a szabadságot. Köszönjük, hogy így vagyunk megváltva mindannyian, és nekünk is van menetelünk. Hallgass meg a mi egyéni imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.